Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kaszim Zsomár Tokajev kazak elnök a kollektív biztonsági szerződés szervezetétől kért segítséget, mert az országban zavargások robbantak ki, aminek papírforma szerint az az oka, hogy az autógáz árát 50 tengéről 120 tengére emelték föl, ami így literenként pont 88 forint. Az energia ára ilyen érzékeny terület valami, vagy valami régi feszültség robban most ki?
Én azt gondolom, hogy minden ilyen esetnél nem egyetlen oka van ennek. Tehát az energiaár emelés az gyakorlatilag az utolsó csepp a pohárba. Egy nagy szociális feszültség van, egy nagy elégedetlenség, ami ilyen alkalmakkor gyakorlatilag túlmutató, tehát magán az eseményen túlmutató, gyorsan terjedő, hát hogy mondjam, politikai elégedetlenségé fogalmazódik meg. Tehát nem csak arról van szó, hogy vonjátok azonnal vissza, hanem azt mondják, hogy ez már a 15. rossz döntésetek, az egész kabinetet le kell váltani, vagy még tovább menve, hogy ez már a 8. olyan kabinet, ami rossz döntéseket hoz, a rendszert kell leváltani. Tehát azt akarom mondani, hogy az én megítélésem szerint ezek az ilyen rendszerekben, amik nagyon erősen autoriter, mondjuk azt, hogy diktatórikus rendszerek, az ilyen rendszerekben előbb-utóbb bekövetkeznek, mert egész egyszerűen nincs akkora visszajelzése, tényleges visszajelzése a hatalomnak a valóságos folyamatokról, mert a diktatúrák sajnos úgy működnek, hogy általában a diktátorok azok egy idő után információs buborékba kerülnek a saját híveiktől.
Jó, de Kazaksztán teljesen stabilnak tűnt innen nézve, és igen, az adatait nézve pedig fölfele ment. Tehát ott gazdagodtak az emberek, nagy nyersanyagkészleteik vannak, nyilván azért lehetett ott 50 tenge egy liter autógáz.
Így van, de hát ne felejtsük el azt, hogy azért, hogy mondjam, ugye elég hektikus magának az olajnak és a gázára egyrészt. Másrészt az, hogy Kazaksztán sokat nyert a gázból és általában a szénhidrogénekből, ez korán sem jelenti azt, hogy ott az elosztási viszonyok olyan nagyon nagy tömeges elégedettségre adtak volna. Hogy általában ezekben a rendszerekben azt kell, hogy mondjam, hogy van egy nagyon szűk elég, ami lefölözi ezt az egész történetet, és láthatóan a tömegek meg úgy gondolják, hogy több járna nekik. Különösen akkor, szerintem akkor nagyon nagy az elégedetlenség, ha én azt látom, hogy egyébként objektíve meg lenne az országnak a lehetősége arra, hogy több bevételt, nagyobb gazdagságot, több pénzt biztosítson nekem, de ennek ellenére nem teszi. Nem tudom, érthető-e. Tehát az elosztási viszonyok, a hatalmi viszonyok, és nem beszélve természetesen arról, hogy ugye Kazaksztán és a kazaksztáni társadalom, vagy a társadalom sem teljesen elzárt a világtól. Tehát azt gondolom, hogy azt látjuk nagyon sokszor, hogy időről időre, általában nem akarom azt mondani, hogy mindig, de ha most Ukrajna jut eszembe, akkor ezekben a téli hónapokban, hogy nagyjából november vagy október és március között rendre valamilyen probléma adódik, és időről időre valamelyik országban úgynevezett színes forradalom kezd el kirajzolódni, vagy elindulni, függően természetesen az, hogy tudják kezelni ezt. Amennyiben van például pénz, ha a kazak elnöknek vagy a kazak rendszernek van pénze, és tudja ezeket a szociális feszültségeket, mondjuk azt, hogy kezelni, akkor ebből nincs semmi probléma. Hasonlóképpen mondanám azt, hogy ha... Hát mindenki emlékszik 2008-as gazdasági válságra, ami Európát megrappantotta szociálisan minden tekintetben, és akkor a szaudi kormányzat azt mondta, akkor ők 42 milliárdos szociális programot hirdetnek. Mert volt tartalék, volt pénz. Amennyiben nincs a kazakoknak ilyen, vagy a kazak vezetésnek, akkor azt gondolom, hogy az ebből egy elhúzódó történet lesz.
A kollektív biztonsági szerződés szervezete, ez a keleti NATO?
Igen.
Mondhatjuk. Először vonul be egy tagországba?
Emlékeim szerint igen, de azért ilyen, hogy mondjam, segítségnyújtás, békefenntartásban azért már volt ilyen hogy mondjam,
örmény konfliktus idején?
Többek között.
Moszkva vezeti?
Moszkva vezeti, és általában az örmény konfliktus esetén is, emlékeim szerint most oroszok, akik főszereplők ebben az egész történetben. Azt gondolom, hogy itt inkább ennek a szervezetnek, hasonlóan egyébként nagyon sok egyéb szervezet, ez a politikai támogatása az a nagyon fontos, hogy a kazakokat politikailag megtámogassák. Azt feltételezem, hogy egyébként, ha beavatkozásra kerülne sor, elsősorban az oroszokra számítanának.
Ez lefedi a Moszkva érdekszféráját?
Ha nem teljesen, természetesen igen, tulajdonképpen igen, de nem mondanám teljesen, hiszen mondjuk ennek nem tagja többek között Ukrajna, és Ukrajnát saját érdekszférájának tekinti Oroszország, és úgy is viselkedik Ukrajnával szemben.
Hogy néznek a szovjet tagállamok, az egykori szovjet tagállamok Moszkvára, mint baj esetén segítő barátra, vagy úgy néznek rá, mint aki mindig a saját stratégiai érdekeit fogja érvényesíteni, amitől időnként távol kell maradni, mint ahogy Nazarbajev elnök a hírek szerint azért ügyesen lavírozott.
Én azt gondolom, hogy elsősorban ez mindig válogatja, a hatalom válogatja, és helyzet válogatja. Döntően nagyjából egészében tudomásul veszik azt, hogy a posztszovjet rendszer az valami módon mind társadalmilag, mind politikailag, mind biztonságpolitikailag a Szovjetunió utódállamait képviseli, és gyakorlatilag mondjuk azt, hogy leginkább Moszkvához is igazodnak, de azért gazdasági tekintetben vannak külön utasok, különösen, hát ha most ha nem is annyira Kazaksztán, de ott a sztánok környékén például az, hogyha valaki Kínával határos és olajállam, akkor nyilvánvaló ki fogja használni azt a lehetőséget, hogy Kínával is bizniszeljen. De a leginkább azt gondolom döntően az határozza meg, hogy a gazdasága, a külkereskedelme és az egyéb dolgaik mitől függnek. Tehát, hogy az ország gazdasága, vagy a nemzet gazdasága, az hova van leginkább becsatolva, és ezek, azt kell mondanom, hogy a posztszovjet térség államai döntően Oroszországhoz vannak becsatlakozva, függően attól, hogy ki mit csinál. Vannak, akik mezőgazdasági, vannak, akik ipari termelésben, vannak, akik mondjuk high-techben, már most az infokommunikációban, belorusszok például, a Belorusszia az egyik legfejlettebb infokommunikáció szempontjából a posztszovjet térségben. Ipari centrum, vagy ipari, ipari tekintetben mondjuk Ukrajna olyan, ami meghatározó, de egyébként Kazaksztánban is maradt ott egy csomó minden, hiszen ne felejtsük el, hogy rakéta kilövő állomások, mondjuk az űripar a Szovjetunió idejében az egy nagyon fontos terület volt. Tehát azt gondolom, hogy döntően ez határozza meg, és természetesen az határozza meg, hogy a vitás, amikor egymással vitáznak, akkor ezek a posztszovjet államok, azok valamilyen döntőbíróként, vagy valamilyen közvetítőként tekintenek Oroszországra. Természetesen lehet látni, hogy ki szorosabb, ki kevésbé szoros. Vannak renitensek, renitens mondjuk egy Grúzia, ahol a politikai elit szeretne minél távolabb kerülni Oroszországtól. Vannak, akik nagyon szorosan kötődnek, például Belorusszia, vagy Örményország, akik mondhatni azt, hogy tulajdonképpen függésben vannak Oroszországtól. A többiek pedig függően attól, hogy milyen gazdasági lehetőségeik vannak, részben Oroszországhoz igazodnak, vagy az Oroszországi Föderációhoz, részben pedig a világ hatalmakhoz, Kínához, Indiához, a környező országokhoz. De
van Oroszországnak képessége arra, hogy ezeket a területeket még szorosabban a függésébe vonja?
Ami a katonai részét illeti, azt gondolom, hogy van. nem gondolom, hogy bárki megkérdőjelezni. Tulajdonképpen ez az egész mostani konfliktus a NATO-Oroszország és NATO-USA között is arról szól, hogy vajon Oroszország katonai értelemben is integráns részének, vagy a posztszovjet térség integráns részének tekintheti-e Ukrajnát, vagy nem. És én azt gondolom, hogy az oroszok azt szeretnék, ha igen, de láthatóan ez nem fog menni. De összességében gazdasági szempontból feltétlenül, mert gazdasági szempontból az orosz gazdaság a posztszovjet gazdaság legfejlettebb gazdasága és legnagyobb gazdaság. Az orosz gazdaság a tizedik gazdaság lesz még 2030-ban is. És az orosz gazdaság gyakorlatilag a Szovjetunió időszakából megörökölt egy olyan, hát mondjuk olyan gazdasági struktúrát, elosztási hálózatot, stb., amit nem olyan könnyű felszámolni.
De működőképes rendszerre képes volna Oroszország szervezni ezeket a területeket? Ahhoz azért közigazgatás kell, egészségügyi ellátás kell, jóléti intézkedések kellenek. Magyarán úgy kell működnie, mintha egy állam lenne.
Ha a kérdés arra irányul, hogy olyan típusú integrációt, mint az Európai Unió képes lenne létrehozni Oroszország, akkor azt gondolom, hogy nem. De szabad kereskedelmi övezetet, vámközösséget, közös vámterületet, mondjuk azt, hogy együttműködést különböző vállalat közötti, szektorok közötti együttműködést, úgy gondolom, hogy tud. Tehát ezekre képes, de ez nem jelent olyan integrációt, mert egész egyszerűen azt gondolom, hogy a posztszovjet térség legtöbb állama az nem annyira fejlett, hogy ilyen integrációban részt tudjon venni. Ha nagyon egyszerűen akarom fogalmazni, akkor az ukránokkal fennálló konfliktus egyik nagyon fontos eleme az orosz-ukrán konfliktusban, hogy Oroszországnak azért lenne nagy szüksége Ukrajnára, mert Ukrajna az egyetlen olyan gazdasági entitás szereplő, akivel tényleges integratív jellegű kooperációt tud folytatni. Tehát azt kell látni, hogy az összes többivel nem, mert nem olyan kiépített, nem olyan fejlett a posztszovjet térség gazdasága. Ezek a gazdaságok többnyire, hogy mondjam, olajgazdaságok, vagy energiagazdaságok, akiknek van, és olyan helyen állnak, de ipari, high-tech és egyéb területen nem mondanám, hogy bármi. Tehát, hogy bármi más területen magas hozzáadott értékű cuccokat tudnának termelni, vagy pedig amilyen például Grúzia, vagy mondjuk Kazaksztán, vagy a sztánok egy része mezőgazdasági termékeket tudnak még az Oroszországi Föderáció felé szállítani.
De a legfrissebb hírek szerint majd valamikor január 10-e környékén lesz egy orosz-amerikai diplomáciai szintű találkozó, ahol Ukrajna ügye is elő fog kerülni. A hírekből nehéz kihámozni, hogy mit hajlandó bevállalni az amerikai elnök, és mit hajlandó bevállalni Vlagyimir Putyin? Mit hajlandó bevállalni Ukrajna ügyében?
Hát ez a $1 millió kérdés. Amikor bent vitatkozunk, mi a kollégáimmal, nekem egy nagyon jó csapatom van, akik nagyon jól ismerik Oroszországot, Rácz András, Deák András, Jójár Krisztián, szerintem valamennyien voltak már itt benne a stúdióba, akkor mindig ezeket a kérdéseket szoktuk megbeszélni, és most ők azt mondják, hogy tulajdonképpen Oroszország kettős vonalon viszi a politikáját, egyrészt diplomáciailag, másrészt katonailag, és most van először olyan helyzet, amikor nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy Oroszország akár katonai jellegűleg is eszkalálni hajlandó az ukrajnai konfliktust. Én ezzel általában vitatkozom, de én nem értek annyira az orosz témához. Ők nagyon sokat olvasnak, én is olvasok természetesen, de én egy picit másképp látom ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy kommunikációs harc zajlik most Oroszország részéről. Ez a kommunikációs harc, ez gyakorlatilag egy elégedetlenséget fejez ki. Részben azért, mert Mert Oroszország régóta elégedetlen a NATO bővítéssel, most nagyon elégedetlen azzal, hogy ugyan a NATO-ban nem kerül be Ukrajna, de egyre szorosabb a NATO és Ukrajnának az együttműködése, hogy ugyan nem a NATO maga, de a NATO tagországok fegyvereket adnak el Ukrajnának, pont a kelet-ukrán szeparatista harcok miatt, hogy gyakorlatilag mondjuk azt, hogy az amerikaiak és a NATO tagállamok nem hajlandók deklarálni azt a légi kérésüket, és azt egyébként a gyakorlati politikájukat, hogy Ukrajna és Grúzia nem lesz NATO, 2008 óta ugye ez hivatalosan ez az álláspont, de mindenki pontosan tudja, hogy valószínűtlen, hogy a belátható jövőben ezzel a két országgal bővülne a NATO tagállamok létszáma, és láthatóan most úgy érzi Moszkva, hogy megszoríthatja Joe Bident azért, mert Joe Bidennek otthon is problémái vannak, azért, mert gyakorlatilag nem biztos, hogy az európai NATO tagországok hirtelen odaállnának Joe Biden mellé, azért, mert mondjuk bizonytalan még a német politika, bizonytalan a francia politika, ahol választások vannak, tehát azt gondolom, hogy egész egyszerűen ki akar bizonyos engedményeket csikarni Moszkva, hogy miket fog tudni kicsikarni, na ez lesz a nagy kérdés, mert én azt gondolom, hogy a katonai eszkaláció az nem hozna annyit Moszkvának, mint amit Moszkva szeretne.
De bocsánat, hogy képzelik a kollégái a katonai eszkalációt azok után, hogy a Krímet elcsatolták?
Hát annál hát, komolyabb katonai eszkaláció. Nagyon egyszerűen azt fogják mondani, hogy kérem szépen bevonulunk a kelet-ukrajnai terület.
Orosz haderő jelvényekkel elismerten, igen. Mint Oroszország?
Igen. Vagy legfeljebb nem elismerten, de mindenki tudni fogja, csak hivatalosan nem lehet majd bizonyítani, mert nem lesz rajtuk. És azt gondolják, hogy esetleg ezek a oroszok, vagy orosznak vélt erők, majd ott a találkozási pontnál, tehát ahol el vannak választva a szeparatisták és az ukrán haderő, jól megverik az ukránokat. Mondjuk átlőnek, meglövik, lövöldöznek akár a határ túloldaláról az oroszok. És ugye itt a döntő kérdés az lesz, hogy Ukrajna erre mit fog válaszolni, és könnyen előfordulhat, mondják ők ugye, hogy valami hasonló fog történni, mint Grúziába, ahol ugye Szakasvili nem tudta visszatartani a sajátjaikat, és belement egy olyan grúz-orosz háborúba, ő támadott, aminek a következménye az lett, hogy Abházia, hogy Dél-Oszétia, az gyakorlatilag megszűnt grúz felségterület lenni. Az én problémám ezzel alapvetően, és ez benne van, tehát soha annyi, nem is csak annyi, soha olyan erőket az orosz haderő nem csoportosított Ukrajna határainál, mint most, és ebben nem csak a létszám van benne, hanem számos olyan, ami a háborúhoz szükséges, hogy nagyon egyszerű, például egészségügyi. Amíg nincs egészségügyi, nagy egészségügyi kapacitás felvonultatva, addig nem lesz háború.
Addig az gyakorlat.
Így van.
Erőfelmutatás.
Így van. Tehát és akkor lehet például üzemanyag felhalmozás, logisztikai támogatás, tehát lehet látni azt, hogy mit hoznak, és nagyon sokan ugye úgy gondolják, ha már ennyit odavittek, ezt nem azért vitték, hogy csak állomásozzanak. Ugye én meg azt teszem ilyenkor fel, ezek nagy viták, nem kiabálások, de komoly viták, hogy rendben, oké, én ezt elfogadom. Az én kérdésem sokkal inkább az, hogy mit fog nyerni azzal Oroszország, ha elfoglalja a kelet-ukrán területeket. Azt fogja nyerni, nyilvánvaló, ők erre azt mondják, hogy majd meg fog bukni akkor Zelenszkij, mert az oroszoknak a Zelenszkij kormányzattal van a legnagyobb baja. Részben a Zelenszkij kormányzattal, részben pedig a nyugati kormányokkal, akik hagyják, hogy a Zelenszkij kormányzat szabotálja a minszki határozatok, vagy a minszki megállapodás teljesítését. Ugye az oroszok azt követelik, hogy kezdődjön már el a minszki megállapodásoknak a teljesítése, és azt szeretnék, ha a két szeparatista köztársaság különleges jogi státuszt kapna, vissza lenne integrálva hát Ukrajnába, és ez úgy lenne visszaintegrálva Ukrajnába, hogy az ő vétójoguk az hatással legyen ukrajnai, tehát a kijevi döntésekre is. Ezt én elképzelhetetlennek tartom, hogy Ukrajnába bárki Kijevbe ebbe belemenne. Ez olyan lenne, mintha mit tudom én most nem, mint a Győr-Sopron Moson megye úgy döntene, hogy minden, ami Budapesten történik, az attól. Azért mondom Győr-Sopron Moson megyét, mert egyébként nem Szabolcs-Szatmár, mert ezek a területek egyébként gazdaságilag, tulajdonképpen potenciálisan gazdag területek. Tehát itt ipari és egyéb dolgok vannak. Tehát azt akarom mondani, hogy nagyjából ezt látható, és én azt gondolom, hogy háborúval sem az ukránokat nem lehet megfordítani. Nem gondolom azt, hogy a Zelenszkit meg lehetne buktatni, ahogy nem lehetett egyébként megbuktatni, mondjuk, pedig ott tényleg nem kedvelte akkor már Jugoszláviában senki Miloševićet a bombázások után, a bombázások alatt Milosevic mögé mindenki felsorakozott, azok is egyébként, akik korábban ellenzékiek voltak, emlékezzünk 99-re. Azt gondolom, tehát ez az első dolog. Másik dolog, azt lehet látni, hogy nagyon régóta az oroszok irányítják ezt a területet. Ha elfoglalnák, az olyan lenne, mintha annektálnák, megadnák azt a lehetőséget, és ebben az esetben elképzelhető, hogy bukás lenne, tehát kormánybukás lenne, hogy valamelyik kormány azt mondaná, oké, akkor vigyétek ezt a területet, viszont akkor új határok lesznek, és azt... Akkor területveszteséggel, de mi egy teljesen más politikát kezdünk el, és azt mondjuk, hogy oké, ott hagyjuk, nem lesznek ez Ukrajna, tehát se a Krím, se ez a két köztársaság, viszont mi arccal az Európai Unió felé. Azt gondolom, hogy eddig Moszkva ez ellen volt. Tehát amikor fölvetette bárki azt Moszkvára, sőt, akár a szeparatisták, hogy mit szívesen csatlakoznak a Oroszországi Föderációhoz, szó sem lehet róla, mert ez egy olyan seb volt az ukrán testen, amin keresztül fogni lehetett Ukrajnát. Ha elfoglalják, ha annektálják ezt, akkor nem lesz, ez már nem lesz egy seb, akkor nem befagyott konfliktus lesz, hanem egy annektált terület, amit előbb-utóbb Oroszországi Föderációhoz kell integrálni, és ez megszabadítja Ukrajnát ettől a problémától.
Ez egy tiszta helyzet?
Ez egy tiszta helyzet. Lap. Nem gondolom, hogy az oroszok ezt a tiszta helyzetet szeretnék, ők egész Ukrajnát szeretnék visszafordítani ebbe az egész rendszerbe.
Mennyire korlátozza az amerikai elnök kezét, helyzetét, mozgásterét Ukrajna ügyében Hunter Biden, ukrajnai korábbi tevékenysége? Ugye ezt a választási kampányban a fejére olvasták rendszeresen.
Nem gondolom, hogy ez...
Előtt, ami kampányban volt, az kampány?
Nem, azt gondolom, sőt, azt gondolom, hogy Ukrajna kapcsán és Oroszország kapcsán nem is annyira Biden az erős, ne a kritikus, hanem sokkal inkább a szenátus, a kongresszus. Tehát nem tudok elképzelni olyan, nagyon egyszerű, például azt kellene kimondani, hogy nem akarjuk felvenni Ukrajnát. Joe Biden azt mondhatná, hogy rendben, ezt nem fogadja el megpróbálhatom a kongresszussal elfogadtatni, de nem fogadja el a kongresszus, akkor majd egy elnöki dekrétumot vagy döntést hozok, ahogy ezt szokták mondani, executive order-t, vagy nem tudom mi a bánatot, és akkor ennek megfelelően kijelentem, hogy nem. Az addig lesz érvényes, amíg Biden lesz az elnök. Ez az oroszokat nem fogja kielégíteni. Az oroszok valami mondjuk azt, hogy valami olyan biztosítékot akarnak, ami az ő számukra, hogy mondjam, elfogadható. Ezt olyannyira akarják, hogy ugye kihoztak december 17-én egy ilyen, bocsánat, 13-án vagy 14-én két ilyen tervezetet is, közzétették, ez szerintem az egyik legnagyobb butaság volt, pontosan már a közzététel mutatja azt, hogy ők maguk sem gondolják, hogy ez tényleg így lesz. Nagyon magasra tették a mércét, van egy csomó dolog, ami elfogadhatatlan benne, tehát olyasmit kérnek, hogy vonuljon vissza a NATO a 97-es a NATO csapatok, igen, a 97-es országok, vagy a területének vonja vissza. Kérem szépen, 99-ben lettünk mi. Tehát 2004-ben lett a következő, hogy nonsense. Ezek elfogadhatatlanul. Van benne néhány olyan dolog, ami szerintem vállalható, ilyen a bizalomerősítő intézkedés, tehát az például, hogy több információt adunk egymás, hogy mondjam, hadgyakorlatairól, hogy eldöntjük azt, hogy dandárnál nagyobb egységeket nem mozgatunk egymás határain, és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy Oroszország sem gondolja komolyan azt, hogy ezek a követelések teljesülnek. A nagy kérdés természetesen, én azt gondolom, hogy teszteli Moszkva elsősorban Bident, hogy mit hajlandó bevállalni, és mit nem. Azt azonban Moszkvának szerintem pontosan tudnia kell, hogy bármifajta fegyveres eszkaláció az kontraproduktív lesz az amerikaiakkal való megállapodáson. Én nem tudom elképzelni, tehát szakmailag, hogy az Amerikai Egyesült Államok akkor visszavonulna, vagy kevésbé támogatná Ukrajnát, különösen oly módon egyébként, hogy nekint sok mindenben nem kerül, legfeljebb fegyverekről van szó döntően, abban az esetben, ha valaki háborúval akarja ezt kikényszeríteni. Ez azt jelenteni, hogy proxy háború zajlik, és ebbe a proxy háborúba veszítene az Egyesült Államok, én ezt nem tudom elképzelni.
Ukrajna ügyében eddig inkább az orosz szemszögből, orosz nézőpontból latolgattuk, hogy mi sülhet ki ebből. Az Egyesült Államok mire látszik késznek és hajlandónak Ukrajna ügyében, Oroszországgal szemben?
Hát azt gondolom, hogy az Egyesült Államok mindenféleképpen meg akarja akadályozni azt, hogy az ukrán szuverenitás tovább csökkenjen. Ebben nagyon sok minden beletartozik. Tehát meg akarja akadályozni azt, hogy háború zajoljon a Kelet-Ukrajnában, meg akarja akadályozni azt, hogy Kelet-Ukrajna orosz kézre kerüljön. Most már egyébként az oroszok irányítják, ez mindenki tudja, tehát ott most is vannak oroszok, az oroszok lecserélték egyébként a szekadár vezetőket megbízható saját emberekre, de semmiféleképpen nem gondolom, hogy az Egyesült Államok azt szeretné, tehát nem gondolom, hogy az Egyesült Államok szó nélkül, vagy bármi reakció nélkül nem tudna, vagy el tudná viselni azt, ha Oroszország megjelenne a kelet-ukrán területeken úgy, hogy mi vagyunk oroszok. Tehát ezt én nagyon nehezen tudom ki. Ezt egyébként a nemzetközi közösség sem. Ez gyakorlatilag egy kvázi annexió lenne, még ha azt a területet nem is venné be, vagy nem fogadná be, és nem csatolnák az Orosz Föderációhoz. Azt gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem fog háborúba menni Ukrajnáért, de számos lehetősége van arra, hogy támogassa Ukrajnát, és szankcionáljon egy orosz fellépést.
De mivel lehet szankcionálni egy orosz fellépést? Tehát ilyen opciók keringenek a sajtóban, hogy majd lekapcsolják a nemzetközi fizetési rendszerről, aminek a kulcsa ott van.
Nem,
ez óriási károkat okoz mindenkinek.
Persze, így van. Nem feltétlenül. Én azt gondolom, ha én lennék Joe Biden, és azt látnám, hogy az oroszok jönnek, akkor azt mondanám, hogy oké, eddig visszafogtam magam, innentől viszont mire van szükségetek? Egész pontosan milyen fegyverekre? Na most, mivel az oroszok azt követelték, hogy ilyen fegyverek ne kerüljenek, na most fognak kerülni. Nem tudom, érthető-e. Tehát Amerika úgy tudja eszkalálni ezt a helyzetet, hogy nem kell oda mennie, nem kell áldozatot hoznia, pusztán eszközöket, fegyvereket kell adnia az ukrán haderőnek. Olyan erők, ami esetleg támadásra is alkalmas. Ebben a pillanatban eszkalálva van a történet, és ő azt mondja, hogy semmi, ez kérem szépen bőven. Tehát azt akarom mondani, én azt gondolom, hogy el akarja kerülni Oroszország és Ukrajna összetűzését, de ha elkerülhetetlen, akkor Ukrajnát segíteni fogja Oroszországgal szemben. Legalábbis addig, és oly mértékben, hogy az oroszoknak ez nagyon költséges történet legyen. És azt gondolom, hogy az oroszoknak az lenne nagyon költséges, nem kérdés egyébként, hogy megvernék, tehát pontosabban le lehetne győzni az ukrán haderőt, de ha orosz áldozatok is vannak, és el kell számolni, otthon a gyerekekkel, tehát a katonákkal, az anyáknak, meg a családoknak, hogy tulajdonképpen miért is? Tehát hogyan, miért? Akkor azt gondolom, ja, és emellett információval szolgálhat természetesen az orosz helyzetről, az orosz, tehát hogy mondjam, olyan eszközei vannak, ami Ukrajnának nincs felderítésben és hírszerzésben az amerikaiaknak, amit meg lehet osztani. Azt gondolom, ez egy feltétlenül fontos. És természetesen, hát mondjuk azt, hogy rákényszeríthetné azokat a szövetségeseit, vagy megpróbálhatná rávenni azokat a szövetségeseit az Egyesült Államok Oroszországgal szembeni fellépésre, akik eddig vonakodtak ezzel szemben.
Kik vonakodnak?
Egy csomó mindent a területe. Mondjuk azt, hogy ugye Joe Biden engedményt tett abban, hogy egyelőre, hogy nem vétózza meg nem fogja szankcionálni az északi áramlat kettőt.
Uh-huh. Ezek gazdasági lépések.
Ezek nagyon fontos gazdasági lépések. Ez nagyon rosszul jönne. Természetesen rosszul jönne, hogy hívjáknak is, a németeknek meg egy csomó mindenki, de az oroszoknak is rosszul jönne, azt gondolnám összességében. Tehát lenne néhány olyan nagyon fontos lépése, arról nem beszélve természetesen, hogy azért azt feltételezem, hogy ki jól kommunikálva, akár a posztszovjet térségen belül is, hát mondjuk azt, hogy legalábbis, ha nem is elfordítani, de szkeptikussá kell lehetne tenni a Moszkvával szembeni elkötelezettséget. És soha ne felejtsük el, hogy az Ukrajna, tehát a Krím félsziget annexiója és gyakorlatilag Oroszországhoz csatolása még Lukasenkában is meghökkenést eredményezett, és Lukasenka is akkor kezdett el megint bratyizni a nyugatiakkal, hogy hát mi ezt azért annyira nem szeretnénk. Tehát azt gondolom, hogy lehetne Oroszországot rendkívül kellemetlen és rossz helyzetekbe hozni. Én sem gondolom egyébként, hogy ezek a szankciók teljesen megroppantanák Oroszországot, de kellemetlenségeket okozhatnának neki.
Tanultuk, hogy az amerikai elnököknek nem feltétlenül ugyanaz az elképzelése a NATO-ról. Joe Bidennek mi a NATO doktrinája?
Én azt gondolom, hogy Joe Biden vissza akarja állítani a transatlanti szövetséget, de semmiféleképpen nem Trump módon akarja visszaállítani. Azt gondolja, hogy ez egy értékközösség és érdekközösség. És szeretné elérni azt, hogy a NATO belül tehermegosztás az ne ilyen erőszakos és erőltetett módon zajoljon, mint zajlott, tehát ne úgy, hogy amennyiben nem teljesítetek, akkor nem lesz biztosítva az ötös cikke szerinti biztonság, garancia, hanem vissza szeretné, tehát díleket akar kötni, politikai díleket akar kötni, és politikai engedményeket akar kicsikarni és adni. Azt gondolom, hogy például a németek esetében az északi áramlat nem megvétózása az egy ilyen dolog volt. A fő problémája szerintem Bidennek alapvetően az, hogy hajlandó-e többet tenni a NATO, hajlandó-e többet tenni a NATO európai tagállamai két területen, a posztszovjet térség felé, tehát ez, amiről most beszélünk, és akkor az van, hogy igen, amerikaiak is maradnak, de sokkal jobb lenne, ha britek, németek, franciák, stb. Többen lennének itt. Az amerikaiak elsősorban azért kellenek egyébként ide, mert mindenki tudja, hogy ha amerikaiakat megtámadnak, az egy világhatalom. Az összes többinél lehet azt mondani, hogy ezek már nem olyan nagyok, de azért katonai képességeik ezeknél is vannak. És azt gondolom, hogy hasonló elkötelezettséget szeretne mondjuk azt a közel-keleti problémák megoldása egy részénél. Én azt gondolom, hogy ez, de egyébként azt szoktuk mondani, hogy a stratégiai érdekei az Egyesült Államoknak azok nem elnökökként változnak. Tehát a Biden egyik nagy vágya, ami szerintem nem fog teljesülni úgy, ahogy ezt a Biden szerette volna, vagy akár a Trump, az természetesen az, hogy Európát valahogy beleállítsa abba a sorba, ami Kínával szemben áll. Tehát az amerikai-kínai konfliktus kapcsán a saját oldalára szeretné állítani az európai szövetségeseket. Hogy ez működni fog-e teljes mértékben, vagy nem, az nagyon kétséges. Részben azért, mert az európaiaknak nincsen olyan képességei, hogy mi ott a kínai tengernél ott bármit csináljunk. Hát most gondoljuk csak kelet-közép-európai, mert bánatot tudnánk mi csinálni. De ezt azt gondolom, hogy meg fog elégedni azzal is, ha mi azt mondjuk, hogy oké, átveszünk bizonyos funkciókat Kelet-Közép-Európával, saját területünkön, Európába, azokból a feladatokból, ami az Egyesült Államokra hárult a biztonság területén.
Bocsánat, az amerikai Egyesült Államok nem gondolkozik azon, hogy valahogy Oroszországot is bevonni a Kínával kapcsolatos amerikai törekvésekbe? Hát Oroszország talán még Amerikánál is közelebbről érzékeli Kína hatalmas testét.
Azt gondolom, hogy nem, jelenleg nem, lehet, hogy egyszer majd igen. Én azt látom, hogy nem, még akkor sem egyébként, és ez a, szerintem ez egy nagyobb probléma, ha Bidenben lehet, hogy megvan a hajlandóság valami modus vivendire. De ahhoz, hogy modus vivendi lehessen, ahhoz racionális követelések ellen. Tehát, hogy mondjam, ugye a fő kérdés alapvetően az, hogy mit tudnak adni az oroszok.
Békét, stabilitást, legalább a saját területükön. Nem piszkálnak senkit.
Rendben, ezen túl. Ugye az oroszok nem ezt mondják, az oroszok tulajdonképpen mondjuk azt, hogy olyan követeléseket fogalmaznak meg, amit már elhaladott, túlhaladott az idő. Én is azt gondolom, hogy lehetne néhány dologban kompromisszum, tehát az például teljesen elfogadható lenne, ha mondjuk Ukrajna egy ilyen, hát mondjuk egy semleges státuszú valamivé válna, de ezt természetesen úgy kéne megoldani, mert ez nagyon fontos, hogy ezt ne Amerika is, tehát hogy mondjam, ne a két nagy hatalom döntse már el, mert ez ugye a szuverenitásnak totális zárójelbe tétele. Tehát ha azt mondjuk, hogy joga van Amerikának és Oroszországnak megállapodni arról, hogy Ukrajna most mi lesz, vagy hogy lesz, akkor az egy nagyon gázos történet, mert az nem Ukrajna szuverenitását jelenti, és Ukrajna egy 38-40 milliós ország. Vagy talán annál több is. Nem kicsi. Még akkor sem egyébként, ha egyébként a GDP-je elég kicsi, ahogy hívják a méretéhez képest, de hát nem volt olyan fejlett, vagy nem fejlődik annyira. Tehát én azt gondolom, hogy még ha ez meg is lenne, az oroszok volt néhány olyan lépés, amit a kongresszus nem akceptálna. Tehát ami miatt nem akar barátkozni. Akkor ugye bele kéne venni ebbe az egész történetbe azt is, hogy nem piszkálunk bele egymás választási rendszerébe. Nem tudom, érthető-e. Na most amennyiben ezt az oroszok ez nincs benne abba, hogy hívják.
Sose ismerték el, hogy belepiszkáltak
azt
volna.
Azt mindegy, de nyilván, tehát hogy mondjam,
senki nem szokta elismerni.
Ne, így van, de azért, ugye a Biden szerintem rendkívül racionális politikát folytat, nem, abban az értelemben semmiféleképpen nem egy ilyen tehát nem kötképeket, meg nem ilyen elveket akar, hanem például fogja magát, és azt mondja, ehhez a 23 darab különleges fontos, mondjuk számunkra létfontosságú infrastruktúrális dolgokkal szemben nem szeretnénk látni támadást. Mert azt nagyon rossz, hogy megkorjuk. És abban a pillanatban, amikor két héten belül mindegyiket bekóstol valaki, akkor nagyon nagy a kísértés arra, hogy azt feltételezzük, hogy az oroszok nem értették meg ezt a dolgot. Mert egyébként nem tudom, érthető-e. Tehát, és az, hogy nem bizonyítható, tehát konkrét, mert ugye általában ez nem így nem működik, mert mert tulajdonképpen a tagadhatóság az egy kulcskérdés ezekben a dolgokban. Ezért azt gondolom, hogy az amerikaiaktól nem, tehát én nem várok valami nagy összeborulás. Ráadásul úgy, hogy az oroszok tulajdonképpen igen, azt mondják, hogy békét akarnak, meg békések, de most is béke van, és nem ők, tehát hogy mondjam, nem Ukrajna indította a háborút. Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy mi megkérdezik tőlünk, hogy hát lesz-e Ukrajnában háború? Ukrajnában már háború van 14 óta, azt jó, ha tudjuk. Még akkor is, ha ez befagyott. És azért az orosz magatartás az nem azt mutatja, hogy az orosz gondolkodás az valamilyen, hát hogy mondjam, kompromisszatörekvő lenne. Uh-huh. Az amerikai értelmezésben nyilvánvaló mások azt gondolhatják, hogy én nagyon sokszor hallom azt, hogy a világ legtermészetesebb. Ha már elvitték a krímet, akkor hagyj legyen már az övék. De én azt gondolom, hogy ez nem így működik. Tehát ilyen alapon bármelyik ország oda mehetne, és a saját kis krímjét elvehetné a másiktól, és már csak azt kellene, hogy időkérdés, akkor úgyis bele fognak menni. És ha ezt nagy hatalomnál megengedjük, akkor minden kis hatalom is úgy fogja gondolni, hogy hát, ha neki szabad, akkor miért ne lehet.
Lengyelország. Sajátos tapasztalatokkal Oroszországgal kapcsolatban. Neki milyen szerepe van most ebben a konfliktusban, vagy ennek a konfliktusnak a rendezésében? Van bármi szerepe?
Nem. Azt gondolom, nem. Azt látni kell, hogy a lengyel biztonsági percepcióban Ukrajna függetlenség, de egyébként Belarus függetlensége is egy kulcskérdés. Tehát ezek az oroszok, a lengyelek számára ezek olyan pufferzónák, tök mindegy, hogy most mennyire barátságos vagy nem, amik megakadályozzák azt, hogy Lengyelország szélesen határos legyen a Oroszországgal, a Oroszországi Föderációval, vagy a volt Szovjetunió.
Mi is pufferzónak közvetlen szomszédok vagyunk, és
így van,
látjuk
egymást. Nekünk nem jó. De ugyanakkor pedig azt látják, hogy a Oroszország több területen is, nem csak Ukrajnában, hanem Belarusziában is ott áll a vezetés mögött, és Belarusia, Ukrajna, most nem az ukrán probléma foglalkoztatja Isten igazából a lengyeleket, hanem a belarusoknak ez a mesterségesen létrehozott migráns krízise. Ami mögött egész határozottan ott van, ott áll. Szerintem tevőlegesen is, ha arra gondolunk, hogy orosz gépek is hordták oda a hívjákot, akkor tevőlegesen is egyébként ott.
De most úgy tűnik, hogy ez most egy ideig, mintha megállt volna.
Hát abban az értelemben igen, hogy azok, akik ott vannak, azok most fölépült kis sátorba vannak, de képzeljük el, ha Röszke mögé valahova a szerb területen fölépítenek egy olyan kis menekülttábort, ahol 4-5-6 ezer emberrel férhet, néhány száz méterre a határtól, és nekünk állandóan ott kéne dekkolni és várni azt, hogy jönnek vagy nem jönnek. Szerintem még nem oldódott meg az első nagy fázis, amikor azt lehet mondani, hogy talán nem megoldódik, de hát mondjuk azt, hogy kevésbé lesz konfliktusos a helyzet, az lesz, amikor megépül ott is a kerítés, mert ott egy nagyon hosszú kerítést akarnak a lengyelek építeni. De ez is egy olyan történet, amiben hát mondjuk azt, hogy a lengyelek is kettős kötöttségű hősök, mert egyfelől tény, hogy egy mesterséges migrációs krízis jött létre, de azt mondani, hogy ezt összevessük a 15-ös migrációs krízissel, ez azért enyhe túlzás. Itt méretek nem mindegyek. Tehát az, hogy 4000 ember, vagy 4300 ember ott áll, és át akar menni, ez nem egy tétel.
15-ben 100 000-ről
hát
beszéltünk.
Hát 15-16-ban majdnem 1 800 000 ember jött be. Vagy meg azért, tehát kettő, a lengyelek is ezt egy picit ugye úgy akarják megoldani, hogy közben a harcuk Brüsszellel ne csorbuljon. Mi több, valami olyan logikával, hogy mivel mi védjük a határokat, akkor most tekintsetek el attól, hogy büntettek bennünket különböző pénzösszegekkel. De az Európai Unió nem így működik. Neked kötelességed a határot megvenni, és ha megszegted valamit, akkor kötelességed fizetni is. Arról nem is beszélve természetesen, hogy van egy nagy jogállamisági vita, vagy van egy óriási nagy vita az Alkotmánybíróság átalakításáról, amiben láthatóan a lengyelek sokkal messzebbre mennek, és ugyan nem gondolom, hogy oda fognak jutni, hogy kilépnének, vagy kitennék őket az Európai Unióról, de hosszú időszakig, amíg ez a kormányzat van, ezt én nem látom, hogy majd enyhíthetőnek. Tehát ez a konfliktus fenn fog maradni. Ez szerintem az oroszoknak nagyon jó. Tehát az oroszok örülnek annak a például, hogy amikor az Egyesült Államok és Brüsszel a lengyel-belarusz szövetség, vagy pontosan a konfliktus kapcsán azt mondja, hogy az természetesen probléma, de ez elvonja a figyelmet Ukrajnáról. Nem tudom, érthető-e. Az azt jelenti, hogy nem izgat bennünket annyira ez az egész történet. Bármennyire is sípoltok ti, sokkal fontosabb, és szerintem is egyébként sokkal fontosabb az ukrán kérdés, mert, vagy az Ukrajna kérdése, mert ott viszont az oroszok közvetlenül akarnak beavatkozni. És ez azt gondolom, hogy az Európai Uniót is jobban izgatja. Tehát azt látom, hogy az oroszok ilyen tekintetben rendkívül ügyesek. Nagyon sokan ugye azt feltételezik, és ez megindítja a gondolkodást. Ugye itt már szóba került Kína, illetve Oroszország kapcsolata. Itt a lengyeleknél én nagyon sok mindent olvasok arról például, hogy itt tulajdonképpen ez egy összehangolt cucc. Az egyik részén ott van Tájván és Kína konfliktusa, ahol az Egyesült Államoknak ott kell lenni Tájván mögött. A másik oldalon itt van ez az egész Ukrajna kérdés, meg itt van a migrációs válság, meg itt vannak a balti államok. Mi lesz akkor, és ez egy tudatos, összehangolt, tulajdonképpen együttesen kóstolgatják a NATO-t, elsősorban az Egyesült Államok, hogy mit csinál az Egyesült Államok akkor, képes-e bármit csinálni. És felvetik azt a kérdést, ami itt is elhangzott, hogy miért nem akarunk akkor, szerintem a Putyin is erre gondol, hogy állapodjatok meg velem, mert akkor ezen a területen nem lesz probléma, akkor koncentrálhattok oda.
Kizárható-e 2022 elején, hogy a koronavírus világjárványt laborvírus, laborszökevény vírus okozza? Az egyik válaszból több új kérdés következik.
Nem tudom megmondani. Azt látom, hogy valóban olyan szövegek jelennek meg, hivatalos szövegek, mint amik nem zárják ki ezt az egész történetet. Én azt gondolom, hogy ha laborszökevény is, kevésbé hiszek abba, hogy itt biológiai fegyvert, vagy bármi ilyesmit akartak volna csinálni. Ha erre vonatkozik, vagy kísérleti. Nem, azt gondolom, hogy sokkal inkább fegyelmezetlenség, meg ilyen szervezetlenség, meg egyéb dolog. Ez hasonló egyébként picit az álláspontom, mint az orosz vakcinával kapcsolatban. Szerintem az orosz vakcina tök jó, de tekintettel arra, hogy ahogy az oroszok kezelik ezt az egészet, mint általában mindent, az nem Európai Unió standard alapján. Tehát amikor nem tudunk papírokat odaadni, mert egészen nem is csináltunk papírt, mert Szeri Józsa csinál. Az nagyon jó, hogy látszik, és akkor nekünk nem tudom, érthető. Tehát nincsenek meg azok a protokollok, és nincsenek teljesítve azok a protokollok. Tehát nem. Ami szerintem a COVID, vagy amire mi a COVID kapcsán, mint biztonságpolitika felfigyeltünk, vagy nagyon fontosnak tartottunk, az alapvetően az, hogy az egészségügyi rendszere a modern világnak nem volt felkészülve erre az egészre. Tehát azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen az Egyesült, tehát a modern országok egészségügye elfeledkezett minden tekintetben, vagy nem számolt ténylegesen azzal, vagy elméletileg papíron számolt, de ténylegesen nem azzal, hogy egy ilyen világjárvány bekövetkezhet.
De ez eddig volt mostantól kezdve, fog és kapacitást fog építeni mindenki egy újabb világjárványra, ami 100 évente jön? Vagy most már azt gondoljuk, hogy nem 100 évente jön?
Azt gondolom, hogy kapacitásokat nem, tehát olyan kapacitásokat kell építeni, amik mondjuk aktivizálhatók és bővíthetők, amikor szükség van erre. Nem tudom, érthető-e. Tehát most nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Abban az országban, ahol nincsen mondjuk ilyen pandémia követő szakértelem. Tehát nem tudjuk azt, hogy hogyan kell tulajdonképpen a fertőzést követni. Ott nem tudják követni a fertőzést, pont. Nem tudom, érthető-e. Tehát ha ilyen szakértő...
De ahhoz önálló szervezet kell, aki embereket
nem is csak, állásban még csak nem is ez a problémám. Oktatni kell ezt, ez nagyon fontos. Mert el tudom képzelni egyébként azt, most nagyon egyszerűen, hogy a házi orvosokat egyébként a házi orvosok oktatásába ezt a pandémia követést, ezt bele fogjuk tenni, vagy bele érdemes tenni, hogy ez a te tudásod, ez a protokoll, ez ott legyen nálad, most ha nagyon ilyen egyszerűen akarom mondani, hogy tudd azt, hogy mi a bánatot kell csinálni ilyen helyzetben. Nem kell neked aktívan ezt, ehhez szervezeted, de legyen meg a tudásod, hogy mi az, amit pontosan tudnod kell, mi az, amit csinálnod kell, mi az, amivel te megakadályozhatod ezt. És természetesen az infrastruktúrát úgy kell kialakítani, hogy viszonylag csekély költséggel lehessen mondjuk azt, hogy átalakítani ilyen pandémiás helyzetre. Én ezt látom az egyik kulcsfontosságú dolognak, hogy igenis fel kell készülni, ez nem jelenti azt, hogy kórházakat kell fönntartani, tehát ilyen olyan...
Üresen, amikor nincs pandémia.
Amikor, hogy sátorkórházakat nem. De az a kapacitás, hogy mi tudjunk egyébként sátorkórházakat fölépíteni, ha szükségünk van rá, az mindenféleképpen szükséges. Tehát azt gondolom, mindenféleképpen. Tehát én ebben látom az egyik kulcsfontosságú lépést és a felkészülést. Természetesen, ja, és még egy nagyon fontos dolog van, nevezetesen abban, hogy a nemzetközi együttműködés, az jóval olajzottabban kell, hogy menjen. Tehát igenis európai szintű, vagy valami, tehát meg kell erősíteni a WHO-t, meg kell erősíteni a WHO-nak a regionális, szervezeteit, mert ezek a regionális szervezetek látják át az egész nagyobb térségeket, és ezekhez tényleges kapacitás. Ami egyébként, hát hogy mondjam, mehetett, működhetett volna.
Jó, de bocsánat, lát olyan kormányt, amelyik azt mondja, hogyha a WHO azt mondja, hogy nem az ismétlő oltások a fontosak most, hanem azt, hogy legalább az elsőt a földön mindenki megkapja, és egy kormány, amelyiknek van elég oltása, az nyilvánvalóan nem fogja ezt az álláspontot figyelembe venni, hanem ő a saját lakosságát fogja oltani ismétlő oltással, amennyiért csak van, ami a csövön kifér. Ezt látjuk most.
Igen, de azért vannak olyan érvek, amik meg tudnak, tehát ahogy mondjam, amivel meg lehet győzni szerintem ezeket a kormányokat. Az első és legfontosabb, az alapvetően az, két dolgot hadd mondjak. Az, hogy turizmus van, tehát nincs ma olyan terület, ahol azt mondjuk, hogy akkor oda nem megyünk el. Hát igenis, ahova megyünk, ott nekünk érdekünk az, hogy ne legyen pandémia, semmilyen fajta. Ez az egyik. Tehát azt gondolom, hogy ez a másik, ami az pedig a migráció, ami nem fog csökkenni, hanem növekedni fog. Ami ráadásul bizonyos pandémiás helyzetekben, ahol nagyon sűrűn fordul elő a pandémia, és nem feltétlenül, ott meg súlyosabb. Tehát olyan helyen, ahol én három hetente bele, vagy havonta, vagy két havonta megkaphatok valamilyen fertőző betegséget, amivel belepusztulhatok, onnan általában eljönnek az emberek. Nem tudom, érthető-e.
Mindenki így tenne.
Tehát azt gondolom, hogy vannak érvek. Nem, én itt nem forradalmat várok, hogy akkor most mindenki is, akkor, hanem egy racionálisabb, mondjuk azt, hogy berendezkedést. Arról nem is beszélve természetesen, hogy ez megint nem azt jelenti, hogy nekünk mondjuk COVID-oltásokból föl kell halmozni, de kapacitást, és olyan kapacitás bővítést, amit viszonylag gyorsan meg tudunk csinálni. Tehát most nagyon egyszerűen mondva, hogy el tudok képzelni azt, hogy kérem szépen egy gyárnak, vagy egy országnak, vagy egy kormánynak vannak olyan képességei, hogy ő bizonyos logisztikai mellett tud viszonylag nagy számban előállítani mondjuk oltást.
Drága dolog fejleszteni.
Nem, fejleszteni nem. Ez csak egy nagyon fontos. Azt mondjuk, kérem szépen, pandémia van, ez légy szíves.
Licenz, gyártom.
És gyártom. Tehát azt gondolom, tehát van egy csomó olyan dolog, amire szerintem oda lehet figyelni. Összességében én a legnagyobb problémának azt látom, és ezzel tudom talán összefoglalni az egészet, hogy egész egyszerűen elszoktunk Európában és a fejlett világban attól, hogy lehet pandémiás helyzet, mert nagyon régen volt járvány. Ha Isten igazából ilyen nagy típusú járványt akarunk nézni, akkor ez a spanyol nátha volt az utolsó, akkor amikor nem volt még nemzetközi egészségügy, mint olyan.
Köszönöm szépen! Az elmúlt egy órában Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.